Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. április 2-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Megszavazta az országgyűlés a koronavírus törvényt. A jogszabályt a kormánypártok képviselői fogadták el. A baloldali ellenzék tagjai nemmel voksoltak vagy tartózkodtak, miután módosító javaslataikat leszavazták. Herceg Zsolt összefoglalója.
A kormány mostantól rendeletekkel irányítja az országot. Ez azt jelenti, hogy törvényeket függeszthet fel, eltérhet a jogszabályoktól és rendkívüli intézkedéseket vezethet be. Ezt határozatlan ideig teheti, de csak a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében és arányos mértékben, hangsúlyozta a javaslat beterjesztője, Varga Judit igazságügyi miniszter.
A kormány veszélyhelyzetben kiadott rendelete főszabályként 15 napig marad hatályban. E rendeletek hatájának meghosszabbítása ugyancsak a kormány hatáskörébe tartozik, azonban ennek feltétele, hogy a meghosszabbítása az országgyűlés felhatalmazást adjon.
Az országgyűlés ezzel a döntéssel megerősítette a kormány eddigi intézkedéseit, és felhatalmazta a kabinetet, hogy a veszélyhelyzet végéig meghosszabbítsa azok hatáját. Ezt azonban az országgyűlés később visszavonhatja, a kormánynak pedig kötelessége tájékoztatni a parlamentet az intézkedéseiről. Orbán Viktor miniszterelnököt hallják.
Mi magyarok úgy döntöttünk, hogy a vakcinára való várakozás helyett felvesszük a küzdelmet a vírus terjedésével szemben. Ha felszámolni még nem is tudjuk, legalább lassítjuk a terjedését. A dolgok szokásos rendjében itt Magyarországon nem lett volna lehetséges, hogy megszervezzük a kollektív önvédelmet és közösen kivédjük ezt a támadást. Ez az új jogrend felhatalmazza a kormányt, és az eszközöket is megadja a kormánynak, hogy megszervezze Magyarország önvédelmét.
A törvény kimondja, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is folyamatosan működik, ha kell, akkor digitálisan. A már kitűzött időközi választások elmaradnak, újakat pedig nem lehet kiírni, ahogyan népszavazásokat sem. Módosult a büntető törvénykönyv is. A hatósági karantén szabályait megszegők legsúlyosabb esetben akár 8 évre is börtönbe kerülhetnek, a rémhírterjesztők pedig ezentúl minimum 1 éves szabadságvesztést kockáztatnak. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A kormány a rendkívüli jogrendben több kérdéskörben is a parlament felhatalmazása nélkül hozhat rendeletet, határozatot, de ezeknek meg kell felelniük az alkotmányosság kritériumának, mondta az Inforádiónak nyilatkozó alkotmányjogász. A koronavírus törvénnyel kapcsolatos alkotmányjogi kérdésekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Cservák Csabával.
A különleges jogrend a hagyományos, átlagos jogi állapotokhoz képest igen speciális helyzetet jelent, egy gyűjtő elnevezés, egy átfogó elnevezés, azon esetekre utalva, amelyekben mondjuk a nem csak a természeti katasztrófák, hanem háborús, hadviselés, valamilyen fegyveres konfliktus miatt kell egy speciális védekezés alkalmaznia az államnak, és ez egy érdekes konfliktus helyzet, hiszen az állami hatékonyság eszméje és célja mondjuk úgy, hogy konkurál az alapjogvédelem és a jogállamiság szent eszméjével. Tehát mindenféleképpen egy olyan megoldást kell ilyenkor kialakítani, amely a lehető legkisebb mértékben szűkíti az állampolgárok joggyakorlását és a jogállamiságot. Persze nyilván, ha nagyon mélyre megyünk vissza itt a jog és az állam elméleti kialakulásának kérdéskörébe, akkor nyilvánvaló, hogy a jogot azért hozta létre úgymond az emberiség, és azért kristályosodott ki egy ilyen szabályrendszere a társadalomnak, hogy önmagát védje, hiszen az önkényes jogérvényesítés miatt szétestek volna már az őstársadalmak is. A jognak pontosan az a célja, hogy védje az államot és a társadalmat. Nem az emberek vannak a jogért, hanem a jog van az emberekért. És éppen ezért ezekben a speciális jogi helyzetekben is egészen sajátos szabályokat kell létrehívni. Nyilván ennek van egy történelmi múltja előzménye, és van egy nemzetközi gyakorlata. Tehát igazából leginkább a különleges jogrendben a rendkívüli szükségállapotot sorolja ide az alaptörvények, leginkább fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos helyzetek. Van például megelőző védelmi helyzet, és egyébként az elmúlt években került be a terrorveszélyhelyzet is. És ezekhez képest a veszélyhelyzet az leginkább, ismétlem, hogy olyan csapások, olyan ipari szerencsétlenségek, az élet és vagyonbiztonságot tömegesen veszélyeztető események kapcsán vetődhet föl. Az alaptörvény 53. cikk első bekezdése szabályoz, illetőleg ennek felhatalmazása mentén a 2011. évi 128-as törvény adja a részletszabályokat, és elemzi ezeket a tényállásokat, írja elő, hogy mikor lehet szó ilyenről, és milyen intézkedéseket lehet ilyenkor foganatosítani.
A most elfogadott jogszabály mire enged felhatalmazást az országgyűlésnek, tehát milyen jogosítványai lesznek ezután a parlamentnek, a kormánynak?
Tehát ez a helyzet lényegében arra irányul, hogy a kormány hatékonyan megtehessen minden olyan intézkedést, amelyet egyébként nyugodt, mondjuk úgy, hogy a hagyományos jogi állapot szerint akár más szervi, különösen az országgyűlés tehetne meg. A törvény kimondja, tehát ez a 2020. évi 12-es törvény számát kapta, az a koronavírus elleni védekezésről szóló jogszabály. Ilyenkor a kormány hozhat olyan rendeleteket, amely eltérnek a törvények általános hatája alól, a kivételes szabályokat léptethet hatályba. Tehát igazából a törvény az mindig egy normatív, egy általános jogi helyzetről szól, úgymond a jövőről, az egyedi hatósági bírói döntések pedig a múltról, egy már megtörtént esetről. Igazából ez a törvény, ez a kormánynak ad egy olyan általánosabb jellegű felhatalmazást, ami az előzőtől eltérően nem jár le 15 napon belül. Igazából erre a helyzetre tekintettel egy aktívabb, szélesebb cselekvési lehetőséget biztosít a végrehajtó hatalomnak.
Ahogy az elmúlt napokban már ismeretes is volt, hogy mondjuk különböző vállalatok, cégek irányítását a honvédségre, katonaságra bízza az állam, vagy kórházparancsnokokat is kinevezett már. Tehát jobban kontrollja alatt tarthatja az egyes szegmenseket?
Igen, úgy gondolom, hogy a végrehajtó hatalmon belül is lehet szó, és láttunk egyfajta átcsoportosítást. Ez úgy gondolom, hogy alkotmányjogi szempontból nem is annyira izgalmas, tehát a kormány a végrehajtatlan fejeként szabad döntött arról, hogy mondjuk az állami vállalatokat hogy és milyen formában, milyen személyek, milyen pozícióban irányítják. Ami még érdekesebb, az a hatalmiágak egymáshoz képesti viszonyrendszere.
Ez a viszonyrendszer, ez sérülhet, vagy sérül ebben az esetben?
Ezt közelítsük meg egy kicsit mélyebbről. Sokan a felvilágosodás korához Montesquieu-höz kötik, azonban igazság szerint már az ókori Arisztotelészig visszavezethető a hatalommegosztás eszméje és ennek gyakorlati megvalósulása. Ennek az a lényege, hogy alapvetően leegyszerűsítve három hatalmi ág van, a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató hatalom. Még kutatásaim során és még nyupán a szakirodalomban arra utalnak, hogy ma már a 21. században ez egy kicsit meghaladott eszmény, tehát hogy több hatalmi ág is elképzelhető, azonban azt tényleg három hatalmi funkciója van a modern államnak is, ez a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató funkció. Most a magyar állami berendezkedés, a magyar kormányforma az parlamentárisnak tekinthető. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az egyetlen demokratikus legitim intézmény a parlament, és választják egyedül az országos szintű szervek közül a választópolgárok közvetlenül, tehát a nép felhatalmazza a parlamentet, tehát egyetlenül erejéig a népszuverenitást testesítse meg, és képviselje a hatalmat, és gyakorolja az állami főhatalmat, úgymond az állampolgárok nevében és helyett. Ez a hagyományos jogi állapot szerint is így van. A parlament az, amely megválasztja, úgymond, a végrehajtó hatalmat, egészen konkrétan a miniszterelnököt választja meg a parlament, és a parlamentarizmus, ugye a magyar kormányforma egyik fő vezérelve, a kormány parlament előtti felelősség. Ez azt jelenti, hogy általában parlamentáris rendszerű államokban a kormány, a testületi kormányé a főhatalom, a végrehajtást jelentő főhatalom, és mindent megtett a kormány, és mindent meg is kell tennie, kötelessége, amely az alaptörvény nem sorol kifejezetten más szerv hatáskörébe. A parlament és a kormány politológiai értelemben úgymond összeforrt, tehát nem csak Magyarországon, hanem minden parlamentáris államban, ez a modern 21. századi demokrácia sajátossága, tehát ahogy szokták mondani, a parlament élcsapata a kormány, hiszen politikusok ülnek a parlamentben is, és politikusok ülnek a kormányban is. Nincs a magyar jogban olyan szabály, mint az angol jogban, hogy a kormánytagja csak parlamenti képviselő lehet. De az azonban tényleg nem kizárt ez a kettős jellegű hatalom gyakorlatilag, aki egyszerre a kormánytagja is legyen, meg a parlamenti országgyűlési képviselő is legyen. Hiszen a harmadik hatalmi ág az igazságszolgáltató és a bíróság hatalmi ága, és egy nagyon-nagyon sajátos intézmény, különösen magyar jogban, de így a kontinentális jogrendszerben jó per államban, az alkotmánybíróság, az alkotmánybíráskodás. Pokol Béla, a zseniális jogtudós úgy fogalmazott már jó pár évvel korábban, egy hatalmi négyszög jön létre. Igazság szerint a negyedik hatalmi ág az alkotmánybíróság, de valaki így a parlamentáris rendszerű államokban, Magyarországon az államfőt, a köztársasági elnököt is oda sorolja. A köztársasági elnök a magyar jogban nem része a végrehajtó hatalomnak, egy független intézmény, úgy is fogalmazhatunk, nyilván a szakirodalom és a Magyar Alkotmánybíróság szóhasználata szerint is egyfajta fék és egyensúly.
Mi biztosítja ennek a úgynevezett fékek és egyensúlyok rendszerének a működését?
Az garantálja ebben a helyzetben is, hogy a parlament ellenőrző tevékenysége nem szűnik meg, ugye a parlamentes rendszer alapkategóriája a kormányzat parlament előtti felelősség, és ez leginkább az ellenőrzésben váltódik, és végső fokon abban, hogy a parlament leválthatja a szerinte aggályosan működő kormányzatot. Nyilván ez egy nagyon távol és inadekvát kérdés most ebből a szempontból, de az tény, hogy a parlament felügyeli akár plénuma révén, bizottságai révén, és független intézményei révén is a végrehajtatlan tevékenységét, hogy a parlament független ellenőrző szervének sorolja be a szakirodalom leginkább az ombudsmant és állami számvevőszéket. Azonban egy dologra még fölhívnám a figyelmet, hogy nem lépett hatályba olyan jellegű szabály, és a gyakorlat sem mutatja azt, hogy az országgyűlés működése most szünetelne hosszú ideig garantáltan, tehát a tavaszi ülésszak sem maradt el, úgymond nem napolták el, ami azt jelenti, hogy akár a parlament plénuma is, de az egyes képviselők is ellenőrizhetik a kormányzat tevékenységét, sőt kötelességük is ellenőrizni. Az a fontosabb, és az a veszélyhelyzet szempontjára kiemelendő, a kormánynak jó pár kérdéskörben nem szükséges kérni a parlament felhatalmazását, kormány rendeleteket is hozhat, illetve egyedi ügyben kormány határozatokat is hozhat. És ezeknek meg kell, hogy feleljenek az alkotmányosság kritériumainak, az alapjogok és az emberi jogok korlátozása és az erre vonatkozó szabályrendszer egy kicsit sajátosan érvényesül ilyenkor. Hagyományosan tudjuk, hogy a szükségesség és arányossági teszt alapján lehet az egyes alapjogokat korlátozni, és ennek jegyében lehet törvényeket, rendeleteket alkotni. A veszélyhelyzet idején, mint a különleges jogrend idején emeljük ki, hogy egyes alapjogok továbbra is korlátozhatatlanok, mint például korlátoztatlan az emberi méltósághoz való jog, a gondolat és lelkiismeret szabadsága, azonban más alapjogokat a hagyományosnál jobban lehet erőteljesebben lehet korlátozni, pontosan hatékonyság jegyében, azért, hogy a végrehajtatlan hatékonysága minél jobban érvényesüljön. Most gondolok itt a gyülekezési jogra, esetleg a véleményemeletes szabadságának egyes aspektusaira.
Cservák Csaba alkotmányjogászt, a Károli Gáspár Református Egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.